Valahol a szívelek mélyén mindenki érzi azt, hogy az a fogalom, hogy jelenlét, az egy jó fogalom, egy jó dolog. Mindenki vágyik a jelenlétre. Egy, mondjam azt, egy kívánatos fogalom, mert jó dolog jelen lenni. Viszont vajon értjük-e ezt a fogalmat? Mert látom azt, hogy ezt a fogalmat, mondjam azt, az ördög is jól körüljárja, és kifejti, és elmagyarázza az embereknek, hogy mi az, hogy jelenlét. És tanítja is, vannak meditációk, vannak tanfolyamok, ahol az embereket a jelenlétre próbálják megtanítani. De a kérdés az, hogy minek a jelenlétére? Hogyha elmész egy ilyen jelenlét tanfolyamra, vagy bárhova, ahol a jelenlétről beszélnek, a legelső kérdés az, hogy minek a jelenléte? Jelen lenni hol? Ha ezeket a kérdéseket az ember nem tisztázza a fejében, akkor őt oda teszik, és oda viszik, ahova akarják. A jelenlét nevében. A jelenlét nevében. Ezért hát nagyon is fontos megérteni, hogy mi az, hogy jelenlét. És a magyar nyelv segít ebben egy picit, egy icipicit, azt mondja, hogy lélek jelenlét. Tehát az ember, hogy a lélekben legyen. De még ez sem teljes megfogalmazás. Miért? Azért, mert azt mondja Jézus, hogy aki nem gyűlölte meg anyját, apját, fitestvérét, lánytestvérét, a gyermekeit, sőt még a saját lelkét is, nem követhet engem, nem jöhet én utánam. Én az életre megyek, az örök életbe megyek, a mennyek országába, a tökéletességbe megyek, de aki nem gyűlölte meg még a saját lelkét is, az nem követhet engem. Hát akkor hiába mondom azt, hogy lélek jelenlét, oké, most lélek jelenlétben vagyok önmagammal, Bodó Attilával. Jó van, Bodó Attila, de mi van a te lelkedben? Biztos, hogy te jelen akarsz lenni a saját lelkedben? Olyan tiszta, olyan patyolat tiszta a te lelked van, angyali lelked van neked, hogy te jelen akarsz lenni a lelkedben? Attila, miféle lélek jelenlétről beszélsz? Vagy miért mondta Jézus azt, hogy aki nem gyűlölte meg a saját lelkét is, az nem követheti őt az életbe, az örök életbe, az atyához? Akkor mit érek én azzal, vagy mit érsz te azzal, hogy elmész egy ilyen tanfolyamra, és ottan bemeditálod magad a lelkedbe, a saját lelkedbe? Mit érsz azzal? Az Úristen megkülönbözteti a tiszta lelket és a tisztátalan lelket. És az újjászületés az nem a testnek van, emberek. Az én testem nem fog újjászületni, nem fog megújulni, olyan hiperegészséges és hiperjó lenni. Ez felejtős, emberek, ilyen nem fog történni soha. Az újjászületés a lélekre vonatkozik. Miért kéne újjászületés, hogyha az embernek a lelke tiszta lenne? Nyilvánvalóan akkor nem kéne, hogyha az embernek a lelke tiszta lenne, akkor nem lenne szükség semmiféle újjászületésre. Így van-e? Azért van szükség újjászületésre, mert a mindenható Isten az ő profétái által, az ő gyermekei által, Jézus által kijelenti azt, hogy az embernek a lelke tisztátalan, beszennyeződött. Én lélek jelenlétben tudtam paráználkodni, emberek. Lélek jelenlétben meg tudtam csinálni azt, hogy legyen nekem egyszerre több barátnő. Lélek jelenlétben. Jelen voltam a lelkemben, a saját lelkemben, a saját parázna, tisztátalan lelkemben. Akkor melyik lélek jelenlétről beszélünk? Az ördögi, testi lelkem jelenlétéről? Mert mindenki jelen van az ő ördögi, testi lelkében. Fontos megértenünk, hogy a lelkünk is testévé vált, emberek. Én hiába mondom azt, hogy most én lótusz ülésben jelen vagyok a saját lelkemben. Hogyha a lelkem teljesen testi, földhöz ragadt, mit érek én azzal, hogy jelen vagyok az én lelkemben? Paráznaság közben is jelen vagyok a lelkemben. Isten káromlás közben is jelen vagyok a saját lelkemben. Lopás közben is, pletyka közben is jelen vagyok a saját lelkemben. Mit érek én a lélek jelenléttel, hogyha a saját, tisztátalan, formátlan lelkemben vagyok jelen? De honnan tudom, hogy az én lelkem formátlan, vagy pedig formás? Ez az, amit a legtöbb ember nem tud. Sőt, ez az, amit senki nem tud. Ez az, amit senki nem... Te nem tudhatod azt, hogy a lelked tiszta-e vagy tisztátalan. Ügyelj, ember, ügyelj, mert senki nem tudhatja, hogy az ő lelke tiszta-e vagy tisztátalan. Ez a csapda, néz körül, magad körül, és figyeld meg, hogy milyen sok önigazult ember van. Vajon ők nem azt gondolják ők is, hogy minden oké, minden rendben van? Ők jól vannak. Ahhoz képest ők jó emberek. Emberek mindenki azt gondolja, kivétel nélkül. Azaz kivétel Istennek a gyermeke. Az Isten félő ember azt mondja, hogy Uram, vizsgálj meg te engemet, mert én szenvedélyes hazudozó vagyok. Én hazudok magamnak és embertársaimnak, a saját lelkemről. Azt hazudom magamnak, hogy az én lelkem oké, az én lelkem rendben van. Mindenki ezt hazudta magának. Hitler lelke is rendben volt. Hitler lélek jelenlétben cselekedte azt, amit cselekedett. És az összes diktátor, az összes gyilkos, sorozatgyilkos, mindenki. Tehát minden ember önigazult. Ez le van írva a Bibliában is. Úgy fogalmazza az írás valahogy, hogy minden ember igaz a saját szemében, a maga szemében, de a szívek vizsgálója az Úr. Ha te az Úrral nem beszéltél, ha te alázatban nem térdeltél le, nem lótusz pozícióba, térden, térden. Lélekben térden, és fizikailag is térden. Ha te nem térdeltél le a teremtőd elé, te nem tudhatod, hogy milyen a lelket. Ügyelj, ember! Mert úgy, ahogy látod, hogy emberek átverik saját magukat, hazudnak maguknak, ugyanúgy te is hazudsz saját magadnak. Ügyelj, ember! Mindenki önigazult ebben a világban, kivétel nélkül. És azt mondja az alázatos gyermek, és képzeld el, hogy ő király volt, egy hatalmas király volt, és mekkora király lehetett ő, hogyha volt benne annyi alázat, hogy ő letérdelt a teremtője elé, és azt mondja, hogy Uram, te vizsgálj meg engem, te vizsgálj meg az én szívemet, az én lelkemet, és nézd meg, hogy van-e bennem gonoszság, álnokság, alattomosság. Mutasd meg, hogy van-e bennem életellenesség, bűn, mert én hazudok magamnak, Uram, te vizsgálj meg engem. És itt kezdődik a lélek jelenlét, emberek. Ezen a ponton. Aki ezt kimeri mondani, alázattal, mint gyermek, letérde a teremtője elé, és azt mondja, hogy Uram, te vizsgálj meg engem, az én szívemet. Mert ahogy látom, hogy a feleségem hazudik magának, vagy a barátaim hazudnak maguknak, vagy a politikusok még maguknak is hazudnak, félő, hogy én is hazudok magamnak. Uram, te vizsgálj meg engem. Mutasd meg, hogy az én lelkemben van-e a gonoszságnak valami útja. És ha valaki ezt őszinte szívvel kéri, egészen pontosan alázatos szívvel kéri, szeliden kéri, mint gyermek, a teremtőjétől, na ott elkezdődik a lélek jelenlét. Megjelenik az ő életében a mindenható Isten. Mert ő igenis közel van az alázatos szívűekhez, a nem felfúvalkodottakhoz, akik vágyják a látást, a tisztánlátást Istentől. Nem a fejük szerint, nem meditációval, hanem Istentől, az ég és a föld teremtőjétől. És ott elkezdődik a lélek jelenlét. Hallottam egy nagyon szép történetet a napokban. Egy kedves barátom mesélte, de tudom, hogy nem mesélte, mert igazat mondott, hogy az ő kedves testvére kérte a mindenható Istent, hogy mutassa meg neki, hogy őt mi választja el tőle, Istentől, az élettől, mert Isten maga az élet. Imádkozott, hogy Isten neki mutassa meg, hogy őt mi választja el tőle, hogy mutassa meg, hogy benne milyen bűnök vannak, és kapott ő erre válaszkép Istentől elég erőteljes álmokat, nem túl kellemes álmokat, de Isten megmutatta neki, hogy mi választja el őt tőle, hogy van benne bűn. És hogyha az embernek nem tetszenek az ilyen álmok, az, hogy Isten beszél hozzá az ő lelkéhez, megmutatja, mi a diagnózis, mi a probléma, az ilyen ember visszafut a bűnbe, és majd csak az utolsó napon kell találkozzon a bűneivel, de akkor az összessel, és már nincsen kibúvó. Örökön tartó szenvedés. Látjátok, hogy ennek a személynek, ennek az embernek volt lélek jelenléte, volt neki jelenléte, az Úristennek a lelke jelen volt az ő álmában, és megmutatta neki, hogy körülbelül mi a helyzet. Nem azért mutatta meg, hogy megalázza őt, vagy hogy gyalázza őt, hanem azért, hogy tudjon elindulni az élet útján, az élet keskeny útján, tudjon szembesülni az összes bűnével, tudjon megtisztulni. Ezért. És az a kevés rossz, amit az ember tapasztal Istennel, mert az igazság az, hogy mi tapasztalunk rosszat Istennel, mert amikor ő szembesít minket a bennünk lévő tisztátalansággal, az kellemetlen. Képzeld el, hogyha a feleséged, a férjed téged szembesít valamivel, már az is milyen kellemetlen. Egy kis dologkal. Most próbál meg azt elképzelni, hogy szembesítve vagy mindennel, és nem tudsz elbújni sehova. Sem a telefonba, sem a sportba, sem a konditerembe, sem a felesége szoknyála, sehova. Az maga a pokol. Amikor egyszerre vagy szembesítve mindennel, és már nincsen kibúvó. Látsz mindent, hogy mit tettél mostanig, hogy egész életedben az élet ellen dolgoztál. Az élet ellensége voltál, és már nincsen visszaút, és nem tudsz semmit sem jóvá tenni. Mert miután a test meghal, már nem tudsz semmit sem jóvá tenni, semmit, zéro. Ezért hívja ezt Isten úgy, hogy tárhozat, örök gyötelem, a gyehenna tüze, pokol. És igen, a lélek jelenlét az a New Age-ben, a modern spiritualitásban, a modern életmód tanácsadók szerint egy kellemes érzéssel kezdődik. Lótusz pozícióban behunjuk a szemeinket, elképzelünk egy zöld rétet, és visszamegyünk egy gyönyörűséges helyre, és menjünk előre meg hátra. A lélek jelenlét így kezdődik a sátánnál. Kellemesen kezdődik, és a vége kárhozat. A vége pedig kárhozat. Talán visszajössz egy előző reinkarnációba, legalábbis azt mondja ő neked, ott, ahol te gróf voltál, vagy herceg, vagy hercegnő, és minden olyan kellemes, és alig várod a következő alkalmat, hogy menjél a következő héten is, utaztatásra, és olyan kellemes minden, de ennek a végén a pokol tüze van, emberek, a pokol tüze. Az Úristenéhez pontosan fordítva van. Ő először, amit megmutat, az kellemetlen, szembesít, sírtam, zokogtam, fuldokoltam, nem tudom megköszönni a mindenható Istennek, hogy életembe először a saját bűneim miatt sírtam, és nem a mások bűneim miatt. A saját bűneim miatt. Itt kezdődött nekem a lélek jelenlét, amikor az Úristen engemet szembesített azzal, hogy én mit követtem el eddig életemben, mit csináltam, mit cselekedtem. És nem volt ottan sem apám, sem anyám, senkinek a bűneit nem láttam, senki hibáját nem láttam. Bőségesen elég volt az én bűneim, az én hibáim, a bennem lévő életlenség. És éreztem, hogy nem vagyok méltó arra, hogy éljek. Fuldokoltam a sírástól. Imában kértem a mindenható Istent, hogy öljön meg. Ha hisztek, ha nem, imában hangosan kértem a mindenható Istent, hogy öljön meg, mert nem vagyok méltó arra, hogy éljek. És többé senkinek sem akarok ártani. Félő, hogyha nem öl meg, én magamat nem ölhetem meg, mert tudom, hogy nincsen halál. Amúgy megöltem volna magamat, biztos, ebben a szituációban megöltem volna magamat. Ebben a szembesülésben megöltem volna magamat, de tudtam, hogy nincsen halál. És azt mondtam, hogy Isten, én magamat nem ölhetem meg, mert akkor nekem annyi. Akkor ez a gyötrelem, ez még durvább lesz odát. Magamat nem ölhetem meg. Kérlek, könyörülj rajtam, és ölj meg, mert ha nem ölsz meg, akkor én ártani fogok másoknak ezután is. Emberek, ez lélek jelenlét volt. Ez jelenlét volt, Isten jelen volt ebben a szobában, és megmutatta, hogy ki vagy az ő szemeivel, ki vagyok én. Nem láttam fizikailag, mint ahogy mondják némelyek, hogy nem tudom hány méter magas volt, nem láttam semmit, emberek, és mégis valóságosabb volt, mint bármi az addig életemben. Éreztem az ő jelenlétét ebben a szobában, és az ő jelenlét engemet megvádolt, az ő szent, tökéletes jelenléte engemet megvádolt. És égtem a pokol tüzében, itt ebben a szobában. Emberek, borzalmas volt, és dicsőséges, mert ott kezdődött az élet útja számomra, addig a halálban tapogatóztam, sötétségben, és a halálban tapogatóztam. Amit életnek hittem, az valójában gyilkosság volt. Itt kezdődött a jelenlét, Istennek a jelenléte az én életemben, és meghallgatta a könyörgésemet. Addig sírtam, hogy végül ilyen végkimerültségben leestem az ágyra is, elaludtam. És akkor éjszaka álomban megölt engemet, megmutatta, hogy milyen a halál. Ezt már többször elmondtam, nagyon röviden fogom mondani. Azon kaptam magam, hogy beszélek az emberekhez, és senki nem hallja, amit mondok. És hangosabban beszéltem, és akkor sem hallották, amit mondtam. És akkor gyanút fogtam, mondom, talán meghalta. Azt a hé, meg vagyok halva. Meghaltam. Nem hallják, amit mondok. Én látom őket, de ők nem hallják, amit én mondok. És akkor bekerültem egy helyre, érdekes nagy terembe, hatalmas terem volt az, nagy tágas terem, voltak ott mások is. És bementem, és megfutamodtam, és felugrottam a levegőbe, és elkezdtem forogni a levegőbe, táncolni. Hú, lenyűgöző volt. Én azt hittem, hogy a mennyben vagyok. Akkor, hogy a mennybe kerültem. Amúgy is szerettem táncolni mindig, már én nem gyakoroltam, de szerettem táncolni. És a levegőben, ahogy forogtam, hú, az valami felemelő volt. Pontosan szó szerint felemelő. Felemelkedtem a levegőbe, és nem volt gravitáció. Szabadon mozoghattam, táncolhattam, nem csak a földön, a parketten, a padláson, hanem a levegőben. És hatalmas szabadságot éreztem. Életemben először akkor a szabadságot nem éreztem korábban soha. És ezt úgy éltem meg, mint teljes valóság, ugye? Mert az ember, amikor álmot kap, sokszor, legtöbbször úgy éli meg, mint hogyha a valóság volna. Senki nem tudja álmában, hogy ő álmodik. Tehát a legtöbb álmot valóságosnak éljük meg. Álomban nem tudjuk, hogy álmodunk. Vajon most tudjuk-e, hogy álmodunk? Most. Most, amikor ezt hallod, tudod-e, hogy álmodsz? Az a kérdés. Hogyha nem tudod, hogy álmodsz, amikor álmodsz, akkor mi a garanciád arra, hogy most nem álmodsz? Egyszerű kérdés. Szóval nem akarok összezavarni a kérdéssel. Ott vagyok ezen a helyen, és teljesen szabadnak éreztem magamat, gyermeknek éreztem magamat. Nem volt éhségérzetem, nem volt szomjúságérzetem, nem volt testi vágy, tehát megszűntem testi lenni. Tehát már nem voltam férfi, nem voltam nő. Egyszerűen tökéletes voltam, gyermek voltam, szabad voltam azon a helyen. És ott kaptam az első komolyabb tanításokat ebben az álomban. Érdekes volt, hogy volt egy ilyen, tehát nem volt étel, nem kellett semmi, mert nem volt éhségérzet semmi. Sem szomjúságérzet, sem testi vágy, semmi. A testemről jóformán nem is tudtam. És oda mentem egy ilyen kis gyümölcslé pultocskához, és engedtem magamnak egy kis gyümölcslevet, de nem jött az, hogy megígyam, mint ahogy régen megittam például a sört, vagy hogy sokat megígyak belőle. Éppen csak megkóstoltam. Nem volt az a hatalmas szomjúság, hogy akkor most én leöntök egy fél liter gyümölcslét a torkomon. És utána én tényleg azt hittem, hogy a mennyben vagyok. A következő momentumban azt láttam, hogy a kapu megnyílik, és jönnek emberek, és oda kellett menjünk a kapuhoz, hogy fogadjuk őket erre a helyre. És tudtam, azok az emberek akkor haltak meg, tehát meghaltak a földön, és jöttek oda abba az állapotba. És hogy oda mentem, hogy fogadjam én is őket, és felismertem egy kedves régi barátnőmet, akivel úgy voltam, jóval fiatalabb volt, mint én, úgy voltam, mint hogyha szinte az apja lettem volna. Ez itt is a kapcsolatunk már a végén már, éjfelé már olyan volt, mint hogyha apukas gyermeke. Szóval őt láttam, és nagyon megörültem neki. A karjaimba vettem, de nem úgy, mint nőt, nem úgy, mint lányt, hanem úgy, mint gyermeket. És a karjaimban zsugorodott össze. Így csökkent, és csökkent, és csökkent. Végül pedig egy kis pólyás baba lett a karjaimban. Ez a lány. És hát persze ezt nem érettem akkor, és sokáig nem érettem meg ezt az álmot, sőt, egy kedves barátom segített nekem, mert ő kapott kijelentést arra vonatkozóan, hogy abban az álomban én mit láttam. Tehát láttam a saját újjászületésemet, hogyan váltam gyermekké az atya karjaiban. Volt egy másik kép is, ahol láttam egy másik embert, aki hát valami eszébe jutott neki az ő életéből, az ő régi életéből, és ilyen zavarodott állapotba került, és elkezdett pánikolni, meg úgymond picit így őrjöngeni. Akkor őt megfogták, és kivitték arról a helyről. Az is én voltam, az ember is. Az Úristenvel a két képpel mutatta meg, hogy mi történik velem. Megmutatta azt, hogy most történik az újjászületésem, gyermeké fog engemet formálni teljesen, még itt a földön, és megmutatta, hogy hiába, hogy én megbántam a bűneimet, vannak bennem olyan foltok, olyan emlékek, amiket az én lelkemben, amiket én nem vihetek be a mennyek országába. Azokat ki kell belőlem tisztítsa. Gyönyörűséges álom volt, és reggel felébredtem, és akkor nem emlékeztem semmire. Tehát felébredtem, és tudtam, hogy nagyon szép álmom volt, de semmire nem emlékeztem. És akkor fohászkodtam a mindenható Istenhez. Kértem, hogy Uram, nem lehetne, hogy ezt az álmot újból megkapjam, vagy hogy eszembe jusson, és abban a helyben így visszajött az álom. És emlékeztem mindenre, erre a gyönyörűséges álomra. És ez is jelenlét volt. Lélek jelenlét, emberek. Tehát a jelenlét, elmondtam már többször, hogy minden fogalomnak van hamisítványa. A szeretetnek is van egy hamis verziója. Az emberi szeretet Isten nélkül, Isten ismerete nélkül, az teljesen sátáni. a húsnak a szeretete, tehát a húsvér embernek a szeretete, az valójában nem szeretet, hanem vérszívás. Amit úgy hívunk, hogy szeretet, mi emberek, az valójában vérszívás. Amikor azt mondja a férfi a nőnek, hogy drágám, szeretlek, és a nő azt mondja, hogy én is drágám, az valójában azt jelenti, hogy megeszlek, felfallak. És ezt persze ki is nyilvánítják fizikailag is, valamilyen szinten, ugye, amikor közösülnek egymással. Lelkileg pedig megeszik egymást. Megeszik egymást lelkét, ahogy a magyar mondja, megeszik egymást lelkét, egymás életét. Így történik a férfi és a nő szerelme. Tehát az, amit én korábban szeretetnek hittem, annak jóformán semmi köze nem volt a szeretethez. Zárójel bezárva. Tehát minden fogalomnak van egy hamis verziója, egy hamisítványa. Pontosan, amit szoktam mondani, amikor megjelent az iPhone, egy jól sikerült telefon volt az, abban a helyben kezdték hamisítani Kínában. A hamisítvány kívülről úgy nézett ki, mint az eredeti, de nem tudta azt, amit az eredeti tudott. Tehát hamisítvány volt. Ugyanez a helyzet a szeretettel, ugyanez a helyzet a jelenléttel. A jelenlét is meg van hamisítva. A legnyilvánvalóbb hamisítása a jelenlétnek az, amikor online vagy. Az interneten, a közösségi médiában, mint én most a YouTube-on például, hogy online vagyok, ez egy hamis jelenlét. Hamis jelenlét, ugye? Az emberek jelen vannak a világ hálón. Jelen vannak a világ urának, a hálójában, a sátánnak a hálójában. Ez az legegyértelműbb hamisítványa a jelenlétnek, amikor az ember jelen van a világ hálón, és nincsen jelen Istennek a hálójában, a Krisztus hálójában, az apostolok hálójában. Tehát fontos ezt megérteni, hogy a jelenlét, mivel hogy egy igaz dolog, tehát a szeretet az egy igaz dolog, ezért hamisítva van. A jelenlét egy igaz dolog, és szükséges, szükségszerű. Ezért ugye hamisítva van. És abból tudja az ember, hogy ő milyen jelenlétben van, hogy hát a legegyszerűbb az, hogy az ember felteszi ezt a kérdést, hogy kitől kérte a jelenlétet? Te, aki ezt hallott, a jelenlétet kitől kéred? Hova mész te jelenlétért? Hova mész te jelenlétet tanulni? Gurukhoz, vallási vezetőkhez, életmód tanácsadókhoz, könyvekhez fordulsz, más emberekhez fordulsz, vagy pedig letérdelsz. Mert ha letérdelsz, és gyermeki szívvel kéred Istennek a jelenlétét, meg fogod kapni. És akkor te nem kell kételkedj abban, hogy akkor te most hol vagy jelen. Istennél vagy jelen, ő jelen van a te életedben, és segít neked. Először abban, hogy szembesülj, ami a kellemetlen része ennek az útnak, és abban is, hogy megbánj mindent, amit elkövettél, hogy megtisztuljon a te lelked. És utána meg segít abban, hogy tanulj, tőle tanulj. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű. Ezt mondja Jézus. És nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. És utána az Úristen jelen van a mi életünkben, viszont fontos azt a kérdést feltenni, hogy miért adja az Úristen az ő jelenlétét. Mi annak a legfontosabb értelme, a legfontosabb célja Isten jelenlétének? Hát az, hogy azt csináljuk, amit ő mond. Azt csináljuk, amit ő mond. Tehát oké, vágyunk a jelenlétre, Istennek a jelenlétére, de ő miért akarna jelen lenni a mi életünkben, ha mi azt akarjuk csinálni, amit mi elgondoltunk, és nem azt, amit ő gondolt ki. Érthető, hogy a jelenlét, még hogyha Istenhez fordultunk, még hogyha meg is bocsátotta a bűneinket, még hogyha újjá is szült minket, de nem akarjuk, nem kívánjuk azt cselekedni, amit ő mond, akkor nincsen semmi értelme az ő jelenlétének. Ő a jelenlétét arra adja, hogy ő velünk kommunikálja, hogy mi az, amit szeretne tőlünk, mi az, ami tökéletes, mi az, ami életre visz minket. Erre van a jelenlét, Istennek a jelenléte. Erre adja ő a jelenlétét. Más szóval ő a jelenlétét a bizonság tételre adja. Hangsúlyozom, hogy nagy valaki félreértse. Nem feltétlenül arra, hogy valaki YouTube-on bizonságot tegyen, ki, amire elhívást kap. Lehet, hogy én ma arra kaptam elhívást, hogy ezt a videót elkészítsem, ezt a felvételt elkészítsem, de holnap meg arra fogok kapni elhívást, hogy valakit meglátogassak, aki beteg, aki fájdalomban van, aki bűnbe, meg van kötözve a bűneivel, és nem tudja, hogy miért beteg, miért haldoklik. És ehhez mind jelenlét kell, emberek. Tehát Istennek a jelenléte ahhoz kell, hogy azt cselekedjük, amit ő mond. Mert hogyha azt cselekedjük, amit ő mond, akkor hozzászokunk az ő tervéhez, az ő országához. Így, amikor a test meghal, akkor mi könnyedén fel vagyunk vétetve az ő országába. Aminek én az előterét mondjam, azt láthattam akkor álomban. Egyfajta előtér lehetett az, ahol én voltam. Tehát a jelenlét nem az, hogy leülök egy helybe és zümmögök, mert olyan sokat dolgoztam, hogy valahogy kell relaxáljak, kell egy kis füstölöktető, kell egy kis meditációs zene, emberek, az nem jelenlét. Az a testnek a kényeztetése, vagy magyarul a sátán jelenléte, az ördög jelenléte. Amikor a testemet kényeztetem, a testemnek örömöt okozok, a testemet erősítem, hogy erősebb legyen, mint a lélek, hogy felülkerekedjen, a lélek fölé kerekedjen, és végül, amikor a test meghal, rárothadjon a lélekre. Ügyeltek, emberek! Össze van itt már minden kutyulva, össze van itt keverve a szezon a fazonnal. Ezotéria, evangélium, minden össze van keveredve, főképp az interneten. Hogyha valaki úgy gondolja ezek alapján, hogy szüksége van neki is arra, hogy jelen legyen, jelenlétben legyen, egészen pontosan lélek jelenlétben, Isten lelkének a jelenlétében, teljesen egyértelmű, hogy tőle kell kérnie az Úr Jézus Krisztus nevében. Mert a mindenható Isten Jézus Krisztus testében öltött testet, az ő személyében öltött testet, hogy nekünk testieknek megmutassa az élet útját. Mivel mi már a lelkünkben nem hallottunk semmit, ezért Jézus Krisztus személyében Isten megmutatta az élet útját, a visszaútat, az Édenbe, a paradicsomba, a mennyek országába. Ezért fontos, hogy megismerjük őt, az ő szavait, hogy tőle kérjük a látást a szemeinkre, a bűneink bocsánatát, mert ő megadja. Ő azért engedte, megölhette volna az egész római századot, az egész légiót. Megölhette volna a neki megadatott hatalommal. Mert azt mondta Péternek, hogy Péter, nem gondolt, hogy én hívhattam volna több tucat angyalt, hogy engemet megszabadítsanak? Mégsem tette. Én önként adtam át magam a szenvedésnek. Önként. Nem tettem semmi rosszat, semmilyen bűnt nem cselekedtem, semmilyen büntetésem méltót nem cselekedtem. Önként vállaltam a szenvedést ártatlanul, hogy azok, akik ártottak, akik bűnösök voltak, ne kelljen szenvedjenek, ne kelljen fizessenek. Én a tiszta véremmel fizettem a bűnösökért, a bűnösök bűneiért, mert hogyha ők kellett volna fizessenek, akkor a lelkükkel kellett volna fizessenek, és elvesztek volna. Ezt tette Jézus. És két dolgot kell tegyen az ember, hogyha vágyik Istennek a jelenlétére az ő életében, hogy megértse azt, hogy az Úristen felkínálja számára az újrakezdés lehetőségét, az újjászületés lehetőségét, ami azzal kezdődik, hogy kér látás a szemeire, meglátja a bűneit, és őszintén megbánja azokat. És akkor Isten a Jézus áldozatáért megbocsájt neki, eltörli az ő bűneit, és olyan, mintha új lapokkal kezdenél, teljesen, mint gyermek. De ehhez szükséges, hogy az ember a döntést meghozza, hogy vágyik arra, hogy átadja az ő életét Jézus Krisztusnak, hogy Jézus Krisztust, akiben Isten testi lett, az ő élete urájává teszi, aki elveszi az ő bűneit egyrészt, de ugyanakkor megtartja őt az élet útján, tanítja őt, és adja a lelket, adja a jelenlétét. Ezt úgy hívja Jézus, hogy Szent Lélek. Nekem, amikor Istenhez fordultam, Krisztushoz fordultam, nekem azt mondta valaki, hogy olvassam el az Új Szövetséget, és meg fogom kapni a Szent Lelket, és az vezetni fog engemet életem végéig. Nekem ilyen korábban soha nem mondtak, soha. Ezért hazajöttem, és elkezdtem olvasni az Új Szövetséget. Meg is érintett, melbevágott, és volt ott minden. Szembesülés volt, kijelentés volt, megértés volt ott a minden. És ténylegesen megtapasztaltam, és megtapasztalom azt, hogy a mindenható Istennek a lelke, a Szent Lélek vezet. Tehát akkor vagyok én jelenlétben, amikor azt teszem, amire Isten engemet elhívott. Ehhez adja ő az ő jelenlétét, de nem csak nekem, hanem mindenkinek. Mert a mennyek országában, a tökéletességben, a paradicsomban, ott már Isten jelenléte van mindenhol. Aki itt nem akar hozzászokni az ő jelenlétéhez, oda át már nincs ahogy emberek. Ott már vége, ott már az ítélet következik. A test halála után az ítélet következik. Tehát azért adja Isten a szent lelket nekünk, hogy mi már most hozzászokjunk a szent lélekhez, ahhoz, hogy mi azt cselekedjük és azt mondjuk, amit Isten mond nekünk. Mert ott, ahogy mondja a proféta, telve van minden Isten ismeretével. Tehát Isten lesz minden mindenekben. Van egy ilyen kijelentés is. Tehát Isten lesz minden mindenekben. Ami azt jelenti, hogy minden egyes létező Istennek a lelke által fog megnyilvánulni. Minden ember, minden állat, minden növény, minden, ami létezik, telve van Istennek az ismeretével, az ő jelenlétével. És ehhez akar a mindenható Isten minket hozzászoktatni már most, itt a Földön, a Szentlélek által. Ezért kell mi is vágyjunk arra, hogy ő vezessen minket, tanítson minket, irányítson minket, és vezesse az ajkainkat is. Hisz Jézus azt mondta, hogy nem mi fogunk beszélni, hanem atyánk lelke fog szólni mi általunk. Tehát az a mi dolgunk itt a Földön, semmi más dolgunk nincsen. Már nem kell gyűjtögessünk sem pénzt, sem anyagiakat, sem semmit, hanem vágyjunk arra, hogy Istennek a jelenléte megmutatkozzon rajtunk keresztül. Ne a sátán jelenléte, ne a testiség jelenléte, ne a test kívánságainak a jelenléte, hanem az élő Isten jelenléte. Mert a mennyek országa nem evés, nem ivás, nem testi élvezetek, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Hogy ez egészen konkrétan mit jelent a hétköznapokban, azt nyilván meg lehet tudni úgy is, hogyha elolvassuk az apostolok kijelentéseit, az apostolok fejezéseit, Máté, Márk, Lukács és János fejezéseit a Biblia újszövetségi részében, Pál apostol leveleit, mert abban le van írva, hogy mit tettek az apostolok és az ő követőik Isten lelkének a jelenléte által. Ebből az következik, hogy mi is arra kaptuk a lelket. Azt a lelket, amit a mindenható Isten adott nekünk, mi is arra kaptuk, és arra adja, hogy mi is azt cselekedjük, amit ők cselekedtek. Persze ez nem szisztematikusan, nem gépiesen, hanem lélek által. Viszont valami hasonló lesz ahhoz, amit az apostolok is cselekedtek. És az Isten lelkének a jelenléte nyilván arra adatik, hogy testi módon, mert testben vagyunk, megmutassuk a lelkeket. Megmutassuk embertársainknak a lelkeket, és megkívántassuk velük azt, hogy ők is lássák meg, hogy Isten él, és unalmas emberek helyett lehet beszélni a mindenható Istennel. Apropó beszélni a mindenható Istennel. Ez a másik téma. Ezt próbálom röviden elmondani. Mit jelent beszélni Istennel? Hát imádkozni. Az ima azt jelenti, hogy beszélsz Istennel. És itt megint el kell mondani azt, hogy van a hamis ima, a hazug ima, a mantra. Amikor az ember beszél, és Isten nem szól egy szót sem. Miért? Azért, mert látja, hogy nem is kíváncsi rá. Az ember nem kíváncsi rá. Tehát, hogyha az ima azt jelenti, hogy beszélgetés Istennel, felteszem a kérdést, hogy ki a bölcsebb? Te vagy Isten? Te vagy a mindenható Isten? Hát egyértelmű, hogy a mindenható Isten bölcsebb, mint én. Ő bölcsebb. Akkor a mi beszélgetésünk, a mi imánk, a mi közös imánk miről kell szóljon? Arról, hogy én teltöltöm az ő fejét az én fölösleges dolgaimmal, vagy pedig arról, hogy én kívánom hallani őt, hogy ő beszéljen. Amikor Jézus bement Máriához és Mártához, akkor Mária nem mesélte el Jézusnak, hogy az egész életét, hogy ő mit csinált, hogyan paráználkodott, meg hogy milyen bulikban volt, meg merre járt egész életében, mivel milyen fölösleges dolgokkal foglalkozott, hanem leült Jézus lábai mellé, és csüngött minden szaván, mint egy kisgyermek. Mit csinált Mária? Imádkozott, mert hallgatta az Urat, az Úr beszédét hallgatta. Márta meg el volt foglalva világi dolgokkal, sőt még az Urat is megszitta, megdorgálta, hogy miért nincsen gondja arra, hogy Mária neki nem segít, hogy magára hagyta a házi munkában. Tehát Mária hogy imádkozott? Úgy, hogy leült az Úr Jézus Krisztus lábai mellé, és mint kisgyermek csüngött minden szaván. Itta az ő vérét. A vérben van a lélek. A vérben van a lélek. Inni Jézus vérét azt jelenti, hogy iszom az ő szavait. Mária itta az ő szavait. Ő pedig azt mondta Jézus, aki issza az én véremet, és eszi az én testemet, nem hal meg soha. Ennek a jelentése pedig az, hogy aki issza az ő szavait, magához veszi az ő lelkét, az ő lelkületét, mert a vérben van a lélek, az én beszédem lélek, azt mondja Jézus, az én beszédem lélek, és a vérben van a lélek, tehát aki issza az ő vérét, jelképesen, allegória, azt jelenti, hogy issza az ő szavait, hallja, mit mond neki az Úr Jézus, Istennek a lelke, és eszi az ő testét, azt jelenti, hogy magára ölti az ő testét, tehát azt cselekszi, amit Isten mond neki. Ezt jelenti imádkozni, inni az ő vérét és enni az ő testét. Hogy már nem a saját egómat hallom, nem a saját sérelmeimet hallom, nem az én saját bántalmaimat hallom, nem a saját nyomorúságomat hallom, hanem az élő Isten szavát hallom. Ezt jelenti imádkozni, mert ő beszél hozzám, és én hallgatom, és kívánom megcselekedni azt, amit ő mond, hogy legyen teljes az én örömöm, az én békességem. Kívánom, hogy engemet elvezessen olyan emberekhez, akiknek szükségük van az ő szavára, az ő vérére, hogy feltámadjanak. Tehát az imádkozás nem az, amit mondanak a kereszténységben. Megtéveszte az embereket, hogy mondjál el neki mindent. Oké, még elmondjuk ugyanazt, minden héten elmondhatom neki ugyanazt. A templomokban ugyanazt a bűnt meggyónják minden héten. Ez a szentgyónás. Vajon Istennek arra van szüksége, hogy mi teletömjük az ő fejét, úgymond a mi dolgainkkal? Vagy pedig inkább arra van szüksége, hogy ő beszéljen hozzánk, hogy mi merjünk szembesülni? Az, hogy én Istennel beszélek, azt jelenti, hogy én megvallom neki a bűneit. Engedem, hogy a lelke engemet átvilágítson, hogy megláttam a saját gyarlóságomat. Az én, nem az anyám bűneit, nem az apám bűneit, az én bűneimet, meglátom azokat, és azt elmondom neki, megvallom, töredelmesen. Na ez már beszélgetés Isten. Amit én mondok neki, abból csak annak van értelme, hogy én megvallom neki az én bűneimet. Nem az a lényeg, hogy én mit mondok neki, hanem az, hogy ő mit mond nekem, és abból én mit cselekszem meg, ez a lényeg. Erre adja ő a békességet. Békességet adok nektek. Az én békémet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ő adja a békességét, adja az ő jelenlétét. De hogyha azt akarom csinálni, amit én elképzeltem, amit az én fejem elképzelt, arra ő hiába adja a jelenlétét, mert akkor becsap engemet. Ő adja a jelenlétét, adja az erőt arra, hogy én a hiába valóságot csináljam. Akkor engemet ő becsap. Ő nem fogja adni, míg a világ és két nap, az élet erőt és a békességet ahhoz, hogy én azt csináljam, amit akarok, amivel ártok magamnak, és ártok az életnek, ártok az embertársaimnak. Azt mondja Jézus, hogy amikor ti imádkoztok, ne legyetek szószaporítók, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sok beszédükért hallgathatnak meg az ő szavaik. Nem kell sokat beszélni Istennel. Ő beszéljen hozzánk, mi pedig cselekedjük azt. Mondjuk és cselekedjük azt, amit ő mond nekünk. Erre hív minket. Menjünk be a mi belső szavánkba, ahol az atyánk titkon van, és hallja, amit mi teszünk, és amit csinálunk, és amit mi mondunk. És ekép, hasonlóképp imádkozzatok. Először a megszólítás, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, az mi atyánk egy tanítás, a legfontosabb tanítás. Három részből áll. A legfontosabb az, hogy legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. Ez a legfontosabb része. Én ezt kérem a mindantól Istentől, mert az ő akarata tökéletes. Az enyém egyenlő halál. Az embernek az akarata halál. Ezért öregedik az ember, ezért lesz beteg, ezért kell meghaljon. De az ő akarata tökéletesség, élet, örök élet. Tehát mire vágyhatna az ember, mit kérhetne a mindenható Istentől az ember, mint azt, hogy legyen meg az ő akarata. Semmi más nem tudok kérni tőle. Nincs semmi másnak értelme. Legyen egy új autó, nincsenek értelme emberek. Egy új lakásom, nincsen semminek semmi értelme, mert ő amúgy is nekem megad mindent, amire szükségem van, annélkül, hogy kérném tőle, hogyha először keresem az ő akaratát. Ez a lényege a mi atyánknak. És borzalmas belegondolni abba, hogy a Az emberek több százszor, több ezerszer elmondták, és egyszer sem gondolták komolyan. Egyszer sem gondolták komolyan azt, hogy legyen meg Istennek az akarata. Mint a méhek és a darazsak eldurzsolták, és abból nem hallottak, és nem értettek semmit. Abból, amit eldurzsoltak, semmit. De amikor az ember ezt őszintén kimondja, na akkor elkezdődik a változás. Akkor a jelenlét megint megtörténik. A jelenlét. Tehát a mi atyánk lényeg az, hogy legyen meg a te akaratod. A mi atyánknak az első és utolsó sora az arra van, hogy én tisztázzam a saját fejemben, hogy én az ég és a föld teremtőjéhez beszélek, a mindenható Istenhez, aki meg tudja nekem ezt adni, ezt a kérésemet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, a tökéletességben vagy, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, a mindenség urához beszélek, és azt kérem tőle, hogy legyen meg az ő akarata. És 7 pontban Jézus felsorolta, hogy mi Istennek az akarata. Az első az, hogy szentretessék meg a te nevet. Isten akarja, hogy legyen szent az ő neve. Fölöslegesen ki sem mond se az ő nevét, se Jézus nevét. Legyen szent az ő neve. És mostantól jól figyelj az ajkaidra, ember. Jól figyelj. Én szégyellek valakit figyelmeztetni, hogy fölöslegesen kimondta Isten nevét. Szégyellem. De hallom még utitársak is, teljesen fölöslegesen kimondják Isten nevét. És Jézus nevét. Az összes amerikai film, a horrortól a pornóig tele van Isten és Jézus nevével. De hogyha az ember teljesen fölöslegesen kimondja az ő nevét, kötőszóként használja az ő nevét, közhelyként használja az ő nevét, akkor megtapossa az ő nevét, mint a lábtörlőt. És amikor igazán szükség van az ő nevére, akkor már nem lesz semmi. Akkor már nem lesz semmi. Ez a harmadik parancsolat. Isten nevét hiába nevet, mert Isten nem hagyja büntetlenül, hogyha valaki az ő nevét hiába veszi. Ahhoz, hogy működjön az Istennel való kapcsolat, személyes kapcsolat, fontos, hogy az ő neve szent legyen számomra. Az ő neve és az ő szava szent legyen számomra. Különben nem fog működni a kapcsolat. Tehát Istennek az akarata az, hogy legyen szent az ő neve. Szenteltessék meg a te nevet. Istennek az akarata az, hogy eljöjjön az ő országa. A mennyek országa hol van, mit mond Jézus? A ti szívetekben, ti bennetek van, és ti közöttek van a mennyek országa. Feltéve, hogyha ti befogadtátok az én beszédemet. Ezt mondja Jézus. Istennek az akarata az, hogy eljöjjön az ő országa a mi szívünkbe, a mi életünkbe, a földre, közénk. Amint a mennyben, úgy a földön is. Istennek az akarata az, hogy megadja a mindennapi kenyerünket. Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Az ő akarata az, hogy megadja a mindennapi lelki táplálékot, a mindennapi kijelentést, a mindennapi elhívást, akár szembesítést, bizonságot, bármit, amit kaphatunk tőle. Ő minden nap megadja. Ez az ő akarata. Az ő akarata az, hogy megbocsássa a mi vétkeinket. Ő meg akarja bocsájtani az összes vétkedet. De hogyan tudnál megbocsájtani az összes vétkedet, ha te nem akarsz szembesülni? Ha nem kész látás a szemedre, hogy meglásd, hogy mi van a szívedben? Hogyan tudnál megbocsájtani a vétkeidet? Az ő akarata az, hogy te is bocsássál meg mindenkinek, aki ellened vétkezett. Ahogy Isten neked megbocsájt, te is bocsássál meg nekik. Mert hogyha te kaptál tőle bocsánatot a vétkeidre, akkor már te is tudsz adni. Az emberek miért nem tudnak megbocsájtani? Miért nem képesek megbocsájtani embertársaiknak? Azért, mert nem kaptak. Ők sem kaptak bocsánatot, de miért nem kaptak? Azért, mert nem is kértek látást, szembesülést. Aki nem kért látást és szembesülést az ő bűneire, az nem kapott bocsánatot. És aki nem kapott bocsánatot, az nem tud adni bocsánatot, csak szavakban, felszínesen. Segíts minket a kísértésbe, maradj velünk a kísértésben. Isten akarata az, hogy velünk maradjon a kísértésben. Lesz kísértés életünk végéig, a testünkön keresztül, a szemeinken keresztül, a füleinken keresztül kísérteni fog az ördög. A test által kísérteni fog az ördög. Isten elvisz minket kísértésbe. De ha kérjük, akkor segíteni fog a kísértésbe, hogy lássuk meg időben, ne essünk bele, ne vesszünk el a kísértés miatt. Istennek az akarata az, hogy szabadítson meg a gonosztól minket. Ez a végső célja, hogy szabadítson meg minden gonosztól a bennünk lévő, a mi régi lelkünkben felhalmozódott összes gonosztól szabadítson meg minket. Ez az ő akarata. 7 pontba összefoglalva. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Tehát megteheted. Könyörgöm, atyám, add meg ezt nekem. És hogyha az ember ezt valóban vágyja az ő szívében, meg is kapja, akkor megtörténik az újjászületés, és akkor megtörténik a valódi jelenlét, amikor belépsz Isten jelenlétébe, és Isten belépik a te jelenlétedbe, úgymond. Ahogy az atya én bennem, és én az atyában, ti is én bennem, és én ti bennetek vagyok. Ezt mondja Jézus. Ez a jelenlét, amikor Isten szava szerint éli az ember az életét, amikor lélek szerint éljük az életünket, nem pedig test szerint. A lélek kívánságát hajtjuk végre, és nem pedig a test kívánságát. Ez az igazi jelenlét, ami az életre visz, és nem pedig a pokolba. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.